A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége Baksai Gergely, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, és hát a témánk továbbra is az inflációs jelentés, amelyet a napokban prezentált a Magyar Nemzeti Bank. Hát már beszéltünk az infláció alakulásáról, az államháztartási hiány kérdésköréről, talán még az adósságot nem hoztuk ide, mert az adósságrátánk alakulását. Hát közismert, hogy a 2020-as esztendő végére visszaugrott a 80%-os szint közelebbébe a GDP arányos adósságráta. Van-e remény arra, hogy esetleg már idén, hiszen nagyon fontos, mi kerül a levezőbe és a számlálóba a gazdasági növekedésnek köszönhetően, mérséklődésnek indul legalább a adósságráta már, mint minimális ambíciót tudunk ehhez fűzni.
Igen, a válságkezelés az ugye megnövelte az államadósságrátát is, már 65% volt a járvány előtt, és utána valóban éppen meghaladta a 80%-ot, azt hiszem 80,1% a tavaly évvégi adat. Mivel idén mérséklődik a tavalyihoz képest a költségvetés hiánya, viszonylag jelentős a gazdasági növekedés, ezért arra számítunk, hogy az államadósság ráta valóban 80% alá csökken ismét, és a következő években is fennmarad ez a csökkenő ütem, vagy kisebb mértékben, vagy a következő években még nagyobb mértékben, amikor a költségvetés hiánya egyre közelebb lesz az említett 3%-os célhoz. Tehát igen, az államadósságra, tehát illetően egy folyamatosan csökkenő pályára számítunk, most már 80% alatt.
De fontos azért leszögezni, hogy nagyon nehéz lesz visszatérni 65%-os szintre, nem? Tehát azért az nem egy-két év betelik, vagy hogy látják egy bankban?
Igen, ez nem az inflációs jelentés előrejelzési horizontján történik meg, ami ugye 2024-ig tart, és addigra valóban nem reális ezt a célt kitűzni.
2024-ben hol leszünk? Mit mondanak? Mármint, hogy az adósság ráta alakulását illeti. Jóval lentebben, mint 79-78%, talán szerintem ez is egy fontos kulcskérdés.
2024-ben a várakozásunk szerint 75% körül lesz az államadósság ráta.
A magyar adat egyébként most független attól, hogy a kelet-közép-európai régióban nagyon kiemelkedően magas, de hogyha összevetjük európai viszonylatban, hol helyezkedünk el, mi a mi pozíciónk?
Az Európai Unió nyugati részéhez képest ugye ez egy alacsonyabb államadósságráta. Ha a fejlett országok összességét nézzük, akkor ott 100% körül volt az államadósság a válság előtt, most pedig már 120%-ra emelkedett. Ehhez képest mérsékeltebb ugye ez a magyar államadósságráta 80% körül, de ahogy szerkesztő úr mondta, a mi államadósságunkat elsősorban a régióhoz és más fejlődő országokhoz kell mérni, és itt a régióban történelmi okokból alacsonyabb államadósságráták jellemzőek, tehát a költségvetési szabályok miatt is, a magyar alaptörvény miatt is, és józan gazdasági megfontolásból is az államadósság ráta további csökkentése az egy prioritás, természetesen ott is fenntartva az eddigi egészséges szerkezetet, mert az elmúlt 10 évnek egy nagy eredménye, hogy az államadósság rátának mind nagyobb része került hazai kézbe, és mind nagyobb része lett forintból finanszírozva deviza helyett.
Mennyire fontos ez? Hiszen nem mindenki közgazdász végzettségű hallgató, és nagyon sokan arra koncentrálnak, hogy csak a teljesítmény számít. Nem mindegy, ki finanszírozza az államadósságot?
Békeidőben nem látszik ennek a hatása. Amikor azonban válsághelyzet van, akkor a felszínre kerül, hogy ki mennyire stabil helyzetben indul a válságkezelésben. Ezt láttuk 10 évvel ezelőtt, és ezt látjuk most is, hogy az volt a különbség, hogy 2008-ban a magyar államadósságnak egy jelentős része külföldi kézben volt és devizában. A külföldiek nagyon gyorsan szabadulni akartak a magyar állampapírjaiktól, nem is működtek az állampapíraukciók néhány héten keresztül, és IMF és EU hitelre volt szükség a Magyarországnak. Most egy nem kisebb válság ellenére sem kellett Magyarországnak ilyen eszközökhöz folyamodnia, sőt, ennek az esélye sem merült fel. Ugyanis egy sokkal stabilabb államadósság finanszírozási szerkezetet valósítottunk meg, ami jelentős részben hazai, lakossági befektetők könnyugszik, és forint állampapírokon.
Egyébben nem tudom, vizsgálják a Magyar Nemzeti Bankban az Európai Uniós pénzek alakulását, mármint ami befolyik hozzánk, hiszen van itt egy köztudomású tétel, és amely Budapest és Brüsszel között némi nemű vitát gerjesztett, ez pedig ugye a helyreállítási alap ránk eső része. Mennyire hiányzik a finanszírozási körképünkből az a több mint 300 milliárd forint, egészen pontosan, hogy 320 milliárd forint, amelyet még nem utaltak át a mi számlánkra.
Muszáj elemezni, mert ezeknek a gazdasági jelentősége az nem elhanyagolható, de annak ellenére, hogy egy járvány helyzeten vagyunk túl, és egy válságon, még most is bőven stabil annyira a költségvetés helyzete, hogy ne legyen égető szükség erre a támogatásra. Éppen itt felkészülve megnéztem, hogy hogyan alakulnak a költségvetés betétei, és az utolsó elérhető nyilvános adat az novemberi, az 2500 milliárd körüli összeget mutatott. Én is úgy gondolom, hogy ez az összeg jár nekünk, előbb-utóbb Magyarország megkapja, és nyilván hasznosan fel tudjuk használni, és bizonyos értelemben szükség van rá, de az időzítés az nem kulcsfontosságú ilyen értelemben, minél előbb megkapjuk, annál jobb természetesen.
Vizsgálták a 2022-es költségvetés apropóján a kormány jólét intézkedéseit, hiszen elképesztő összegek mennek majd ki. Ugye ez csak a nominálisan is nézzük, legalább 1000 milliárd forintos tételről van szó. SZIA visszatérítés, különböző családi kedvezmények, és továbbá valószínűleg ide tartozik a vállalatok számára történő közteher csökkentés is. Elegendő fedezet lesz erre a gazdasági növekedési ütemből származó többletbevétel?
Igen, egy nagyon jelentős adócsökkentési program várható jövőre, illetve a lakossági transzferek emelkednek, amelyek ugye jelentős része egyszeri, végig gondolva, igen. A gazdasági növekedés az valóban erre fedezetet nyújt, úgy számítunk, mindig is támogattuk, ahogy mondtam, hogy a költségvetési hiány minél gyorsabban konszolidálódjon, és az 5,9%-nál kisebb hiányt érjen a kormányzat. Azt gondolom, hogy ugye már bejelentésre került az alacsonyabb hiánycél kitűzése. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezt valóban elérjük, még meg kell várni a részleteket, hogy pontosan melyik kiadásokat, beruházásokat tervezi esetleg halasztani a kormányzat. Átalakítja ez egyébként a költségvetési hiány éven belüli szerkezetét is. Az elmúlt években azt figyelhettük meg, hogy az év végére koncentrálódott a magas hiány, mint egyébként a jelenleg folyó évben is, viszont jövő év elején már az első negyed évben egy magasabb hiány alakulhat ki az említett költségvetési transzferek következtében.
Sajnos tombol a koronavírus okozta negyedik járványnak a hulláma, és hát a előrejelzések alapján lesz egy ötödik hullám is, mármint ami a következő hónapokat illeti. Mennyire rizikófaktor ez a gazdaságpolitika szempontjából?
Mindenképpen, illetve ennek a folyamányai a világgazdaságban ugye nem elég itt csak Magyarországot nézni, mert nem függetleníthetjük magunkat a más országokat érő hatásaitól a járványnak. A minden inflációs jelentésben készülnek kockázati pályák is, és a monetáris tanács azok közül megjelöli a legfontosabbakat, és a kockázati pályák között szerepel olyan is, ami azt mutatja be, hogy ha a válság tartósan elhúzódik, akkor az mind gazdasági növekedés, és egyébként az infláció szempontjából is kedvezőtlenül hat Magyarországra. Szerintem számolni kell ezzel az esetőséggel, még akkor is, ha azt látjuk, hogy az oltási programokon keresztül a világ fejlett országai egyre jobban tudnak alkalmazkodni a most már szinte permanens járványhelyzethez.
Egy kicsit másabb téma, de hát nagyjából mégis a beszélgetéshez tartozik a magyarországi hitelboom, amely tart egyébként legalábbis háztartási oldalról mindenféleképpen. Hol az a szint, ahol már esetleg túlcsordul a pohár? Kell-e tartani ettől, hiszen beszélgettünk az elmúlt percekben arról egyébként, hogy egy bank intenzív kamatemelési ciklusba kezdett.
Ez a válságkezelés a Magyarországnak jelentős részben hitelalapú volt. A hitelalapú válságkezelés segítette a családokat abban, hogy a vásárlóerejük megmaradjon, és segítette a vállalatokat abban, hogy áthidalják azokat a hónapokat, amikor nem volt kereslet, azokat ugye hitelből áthidalták, és így megtarthatták a munkaerőt is. Szerintem ez kulcskérdés volt tavaly. aminek az egyik alapja ugye a hitelmoratórium volt, a másik pedig a jegybanki programok, beleértve az NHP-t és az alacsony alapkamatot. A hitelezési hitelkiáramlás a leggyorsabb volt az egész Európai Unióban, hogyha együtt nézzük a lakossági és a vállalati hiteleket. És akkor arra vonatkozik a kérdés, hogy hol ennek a vége. Még ezzel együtt is ugye a hitelpenetráció, ami a hitelállomány per GDP, az Magyarországon meglehetősen alacsony. Jóval alacsonyabb, mint az Európai Unió átlaga, és alacsonyabb, mint a hasonló fejlettségű régiós országoké is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az a hitelnövekedés, ami az elmúlt években jellemző volt, és azt hiszem 8-10% körüli, az fennmaradhat, és még egészséges Magyarország számára.
Közben több mint 50 ezer milliárd forint van a megtakarításban, legalábbis a magánszemélyeknek Magyarországon. Hogy lehet kiénekelni a párnaciából ezt ebbe a szituációban, mikor meg egyébként ugye, ha mondjuk a inflációt nézzük, akkor például az állampapírhozamokat elviszi sajnos a áremelkedésnek az üteme. Mit lehet mondani a befektetői szemszögből néző választópolgárnak, mit cselekedjenek 2022-ben?
Hát az, hogy a magyar családok pénzügyi megtakarítása az elmúlt évtizedben jelentősen nőtt, és már meghaladta a GDP 100%-át, ez mindenképpen egy üdvözlendő hír. Az, hogy ezt milyen formában tartják, ez egyéni belátás döntése. Én azt gondolom, hogy nagyon jelentős volt az a stratégiaváltás az államadósság kezelésben, ami ugye a lakossági állampapírokat bevezette, amelyekből többfajta is van, fix és emelkedő kamatozású is, és inflációhoz kötött kamatozású is. Szerintem ezekből mindenki megtalálja a kedvére valót, azt, amelyik az ő futamideje, mi számára a legkedvezőbb futamidejű. Úgyhogy elsősorban ez az állampapír piacon való tájékozódást javaslom.
Hát van még hátra egy szűk 10 percünk, és nem beszéltünk mi itt alapvetően túl sokat a globális folyamatok alakulásáról, elsősorban itt a globális jegybankok szerepéről. Említette igazgató úr, hogy a Magyar Nemzeti Bank több mint 10 milliárd forintot menedzselt az elmúlt másfél év leforgás alatt a magyar gazdaságba, hogy segítse, támogassa rá a gazdasági folyamatokat. Mi a helyzet, hogyha megnézzük az Európai Központi Bankot, a Fedet, vagy éppen a japán jegybankot, a brit jegybankot, a nagy globális jegybankokat, ők hogyan menedzselték, hogyan támogatták a rágazdasági folyamatokat?
Ha nagy képet nézzük, akkor a válságkezelés fázisa az lényegében hasonló volt ezekben a jegybankokban is, akik jelentős támogatást nyújtottak a gazdaságnak. A különbség most inkább a válság utáni szakaszban van, tehát a Magyar Nemzeti Bank már megkezdte a monetáris politikai szigorítását az alapkamat emelésével és a válságkezelő programjai kivezetésével, amelyekről még nem beszéltünk. Még ezek a globálisan meghatározó jegybankok, ezek ezt a szigorítást ezt sokkal lassabban kezdik el. A alapkamat emelés ezekben a nagy jegybankokban még nem történt. A Fed az most már megkezdte, és úgy emlékszem, jövő márciusig ki is vezeti a jelentős értékpapírvásárlási programját. Az Európai Központi Bank esetében viszont azon gondolkoznak, hogy a válságkezelő értékpapírvásárlási program után egy másikat vezetnek be.
Hát ha már említette, hogy a jegybank folyamatosan kifutó pályára viszi a korábbi támogatói programokat, tehát korábbi projekteket, akár a NHP-t, vagy a növekedési kötvényprogramot, akkor beszéljünk arról is, hogy mi áll itt a döntés hátterében.
Az infláció és az infláció mérséklése a jegybank minden eszközével ezt kívánja elérni, hiszen ez az elsődleges célja és elsődleges horgonya a jegybanki döntéseknek. Ezt több csatornán keresztül az alapkamattal, az egyhetes betéti kamattal és ezen válságkezelő programok kivezetésével is támogatni kívánja. Nyilván válságkezelő programokra azért nincsen már szükség, mert ahogy mondtam, a gazdasági teljesítményünk már meghaladja a járvány előtti szintet, és a gazdasági növekedésünk a következő negyed években is robosztus marad. Nagyon fontos, hogy az inflációs várakozásokat sikerüljön horgonyozni, minél mérsékeltebb szinten tartani. Az inflációs várakozások szintje az, ami az én meggondolásom szerint lehetővé teszi az Európai Központi Banknak, hogy lassabban vagy később forduljon, és az, hogy Magyarországon magasabbak az inflációs várakozások összességében is kevésbé horgonzott az infláció, ez is szükségessé teszi, hogy a Magyar Jegybank minél határozottabban is minél előbb lépjen.
Pozíciójából fakadóan nem pusztán közgazdasági elemzésekért felel, hanem a versenyképességért is. Ez mintha picit háttérbe szorult volna az elmúlt másfél év leforgása alatt, legalábbis gazdaságpolitikai szintére. Nem tudom, hogy a Jegybank központi épületében foglalkoznak ezzel mostanában?
Igen, mi töretlenül foglalkozunk vele, és az a jó hírem van, hogy ez azért a teljes gazdaságpolitikában sem szorult háttérbe. Ugyanis a válságkezelő intézkedések egy része, az hosszú távon is kedvezően hathat a versenyképességre. Ilyen például a jövő évtől életbe lépő adócsökkentések legnagyobb része, amelyből kiemelném a munkaterhelő adók 4%-os csökkentését, ez nyilvánvalóan egy versenyképességet is javító lépés. A másik pedig, ahol inkább természetes folyamatok következtében javult a versenyképesség, az a digitalizáció. Nagyon sok évet lépett előre kényszerűleg a magyar gazdaság és a globális is a digitalizáció szempontjából a járvány alatt. Ez kulcskérdés is a jövőben, mert egy ilyen megosztottság, dihotómia várható, amely vállalatok nem digitalizálnak, vagy amely kormányzatok nem digitalizálnak, azok fokozatosan le fognak maradni.
Miközben egyébként fontos gazdasági szegmenseket emel ki, a legtöbb kritikus általában az egészségügy és az oktatás reformjával kapcsolatosan sérelmező, hogy nem versenyképes meg egyik terület sem. Ezen a téren milyen lépéseket szorgalmaz a jegybank?
Többek között ezen területekkel is részletesen foglalkozik a nem annyira régen megjelent versenyképességi jelentésünk. Az egészségügyben egyébként jelentős lépés volt a bérek rendezése és a további várható rendezése, amely mellett nyilván szerkezeti átalakulásra a koronavírus alatt nem volt lehetőség. Az oktatást tekintve a felsőoktatásban folyik egy nagy reform, amely valóban kulcskérdés. Ugye nagyon fontos lenne, hogy minél nagyobb arányban kerüljenek beiskolázásra egyetemekre magyar hallgatók, és az egyetemeken belül pedig mi azt szorgalmazzuk, vagy az egyetemi képzésen belül, hogy a természettudományokkal, műszaki tudományokkal, informatikával foglalkozó diákok aránya egyre növekedjen.
Milyen egyébként a magyar gazdaság helyezése most, hogyha rápillantunk a versenyképességi ranglistákra? Igaz, az elmúlt másfél év leforgása alatt nem túl sokat láthattunk, hiszen volt olyan rangsort összeállító szervezet, amely már nem is közöl listát. Hát ha tudja, nem hiszem, talán a Világbank Doing Business, ez most hiátus van, de a svájci AMD meg készített egyet.
Igen, ez a Doing Business, amely megszűnt. Én leginkább a Magyar Nemzeti Bank versenyképességi jelentésében bízom, amely az Európai Unió országait hasonlítja össze, több mint 150 és 95%-ban objektív mutatón keresztül. Az a kedvező hír, hogy Magyarország versenyképessége az némileg kedvezőbb, mint a fejlettsége, tehát ez egy fölöjtő GDP-je. Én magam a versenyképességet azt a gazdasági növekedés egyik előrejelzőjének tekintem, nem a következő évre, hanem mondjuk egy évtizedre, vagy egy fél évtizedre. Ez tehát azt jelzi, hogy az Európai Unió átlagánál, vagy akár a régiós versenytársaknál versenytársainknál gyorsabb gazdasági növekedésre számíthatunk középtávon, és így a gazdasági fejlettségben is előreléphetünk.
Hát, hogyha nagy versenytársakat nézzük, a lengyeleket, a szlovákokat, a cseheket, mondjuk ezt a V4-es, tehát a közép-európai térséget, ott hol tartunk?
Igen, ebben érdemes gondolkodni. Felből mondom, ha jól emlékszem, a csehekhez képest a Magyarország versenyképessége, mint hogy a fejlettsége is némileg le van maradva, de a versenyképességünk az jobb a szlovákoknál és a lengyeleknél, miközben fejlettséget nézve az utóbbi két országgal nagyjából fejfej mellett haladunk. Elsősorban Lengyelországgal vagyunk fejfej mellett, az utolsó felmérés szerint a lengyelek fejlettsége némileg meghaladta Magyarországét, Szlovákiáit viszont megelőztük már.
Az viszont egyébként jó ír, ha jól tudom, hiszen ők voltak előttünk.
Voltak előttünk, igen, a 2000-es évek közepén, utána a 2010-es évek azok Szlovákiának, hát nem úgy sikerültek, ahogy kívántak. De annál sikeresebb volt Magyarországon.
Na hát most a szlovákok számára ezzel a kedvezőtlen, viszont a magyar gazdaság számára ezzel a kedvező hírrel zárjuk a beszélgetésünket. Köszönöm szépen a figyelmüket, a napvendége, tehát Baksai Gergely, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági elemzésekért és versenyképességért felelős ügyvezető igazgatója volt. A mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.